Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra, igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Máté evangéliumának 6. fejezetében, az első verstől a 6. a következőképpen. Vigyázzatok, a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, életünk teli van közmondásokkal. És a közmondásoknak egy jelentős részét ember rosszul használja. Amikor azt halljuk, hogy az egyik kéz nem tudja, mit csinál a másik, amikor azt olvassuk, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, akkor el kell gondolkodni arról, hogy miről is van szó. Hiszen ez a szólás, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, ez egészen a lélek mélyére vezet minket. Ugyanis, ha a két kéz valóban egy célt követ, akkor a két kéz összedolgozik. Automatikus. Minden egyes mozgás. Ilyen automatikusan kellene az embernek adakozni, gondoskodni, elsősorban azokról, akik ott vannak körülötte, ahová rendelte őt az Isten, aztán azokkal jót tenni, akik testvéreik a hitben, és lehetne folytatni, tágítani a kört. Annyi bizonyos, hogy Jézus itt az imádságra teszi a hangsúlyt. Annak is ugyanilyen automatikusan kellene történnie. Mert ahogyan igényünk van arra, hogy megosszuk a gondolatainkat másokkal, ugyanúgy igényünk van arra is, hogy az Istennel beszélgessünk. Az imádság gyakorisága, hosszúsága, intenzitása nem köthető szabályhoz. Van, aki úgy úszik, hogy minden egyes karcsapáskor levegőt vesz, van, aki pedig átúszza a medencét egy levegővétellel. Különbözőek vagyunk. Az emberek sokszor hivalkodnak azzal, hogy ők nem vallásosak. Az igazság az, hogy bármennyire is materialista, realista az ember, bármennyire is ateista, amikor a dimenziók úgy megnyílnak, amikor egybemosódik élet és halál, vannak ilyen pillanatok az ember életében, akkor mindenki vallásos. Akkor Még a hitetlen is azt mondja, persze, valaminek, valakinek lennie kell. A testnek levegőre, a léleknek pedig imádságra van szüksége. Ha hiány lép fel a testnél, azaz nem kapnak a sejtek oxigént, nem kapnak éltető erőt, akkor alább hagy a teljesítmény. Az imádkozás is ilyen létszükséglet. Csak nem számolunk vele. Lehet, hogy csak akkor veszünk levegőt, lelki értelemben, akkor imádkozunk, amikor már légszomjunk van. Imádkozni az ember általában akkor szokott, hogyha valamire szüksége van. Mert hogy ezek a kérések, ezek kiemelnek minket a hétköznapokból. Valami távlatot mutatnak fel számunkra. Látunk valamilyen célt, és szeretnénk, hogyha az a cél megvalósulna. De igazán mennyei magasságokba csak akkor emelkedhetünk, ha nem csak kérünk, hanem hálát is adunk. Hálásnak lenni nem olyan egyszerű dolog. Amikor az ember hálát ad, akkor tulajdonképpen beismeri azt, hogy a kevés is, meg a több is az Istentől jön. Amikor hálát ad az ember, akkor beismeri, hogy az Isten nélkül ő semmi sem lenne. Aki hálát tud adni akkor is, akkor az Isten elvesz tőle valamit, nehogy Isten valakit, és hálát ad azért, mert kapott valamit, vagy a valakin keresztül a legfontosabbat, akkor az ember közelebb kerül az Istenhez. A vallásoskodó ember, aki úgy imádkozik, hogy igazából arra kíváncsi, vajon a környezete mennyire respektálja azt, hogy ő vallásos, az ilyen vallásoskodó ember nem erőt kap, hanem erőt vesz el magától is, meg azoktól, akiket megbotránkoztat a kegyeskedésével. Gondoljunk csak vissza, Jézus Urunk nem mulaszt el alkalmat, hogy ezeket a képmutató farizeusokat valahogyan ne ébressze föl ebből a kegyeskedő magatartásukból. Isten nekünk ajándékozta a szót, a beszéd lehetőségét, hogy szavaink által ki tudjuk fejezni érzéseinket egymásnak, és szavainkon keresztül, gondolatainkon keresztül hidat építsünk az Isten felé is. Ez a híd, ez láthatatlan, de nagyon fontos. Hogyha szavainkkal az Isten felé hidat tudunk építeni, akkor nagyon fontos valóságokat tapasztalunk meg. Szeretetet, irgalmasságot és sok-sok örömet. Alig vagyunk tisztában szavaink erejével. Csak amikor megbántanak minket, vagy ha alig tudjuk megformálni érzéseinket, amikor nem tudjuk kimondani, ami ott lakik a lelkünk mélyén, akkor vesszük észre, milyen nehéz is a szó, és hogy milyen ereje van a szónak. Különleges képesség az emberi beszéd. Tudósok megállapították, hogy szavainknak a 80%-át, gondolatainknak a 80%-át nem mondjuk ki. Magunknak mondjuk el a gondolatainkat. Ha valaki imádkozik az Istenhez, akkor talán azt lehetne gondolni, ha beszélget, mert azt mondja, beszélgetek az Úrral, hogy a bolond beszél magában. De nem bolondságról van itt szó, hanem arról, hogy Isten szavak nélkül is képes megérteni minket. Arról van szó, hogy amikor Istenhez imádkozunk, akkor tulajdonképpen érzéseket engedünk az Isten felé. Imádságunkban megújulunk. Ha nincs imádság, akkor nem képes az ember a megújulásra. Akkor nem tudja lezárni életének dolgait. Akkor nincs elengedés. És ha nincs elengedés, akkor nincs újrakezdés. Imádságra azonban nem csak akkor van szükségünk, amikor hiányainkkal küzdünk, amikor nincs elég erőnk ahhoz, hogy bevégezzük azt, amit szeretnénk. Akkor is imádkoznunk kellene, amikor örömünk túlcsordul. Az imádság, legyen az kimondott szó, vagy csak elengedett érzés, az mindig Isten világába való ajtónyitogatás. Jézus arra tanítja a sokaságot, hogy amikor imádkoztok, akkor ne úgy tegyétek, mint a farizeusok, hogy megállnak az utca sarkon, és ott imádkoznak félhangosan, hangosan, vagy bemennek a zsinagógába, és ott láthatóan ügyeskedve, amikor te imádkozol, akkor menj be a belső szobádba. És ha bemegyünk a belső szobánkba, az azt jelenti, hogy be kell csuknunk az ajtót. Olyan nincs, hogy félig nyitva hagyom, vagy ajtórésnyire, mert akkor bejön a világ fénye, bejön a világ zaja, és megzavarja az én beszélgetésemet az Istennel. Amikor imádkozom az Istennel, akkor az egy egészen más állapot. Akkor én Istenben vagyok, és Isten is én bennem. Nurziai Szent Benedek arra tanította az őt követőket, hogy ne csak imádkozzanak, dolgozzanak is. Ora et labora, ismerjük ezt az ő mondását. Gyakorlatilag a szerzetesség fája ugyan a 11.-12. században virágba borult, de újat már nem tudtak hozzátenni ahhoz, amit Nurziai Szent Benedek tanított. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Ha valaki csak imádkozik, és nem dolgozik, akkor nem ér semmit az az imádkozás. Az imádság ugyanis azért kell, hogy ott legyen az ember életében, hogy el tudja végezni az ember a feladatát. Hiszen gyaníthatóan nem véletlenül helyezett minket Isten ebbe az anyagvilágba. Oda át az ő világában már nem lesz anyag. Legalábbis emberileg úgy gondoljuk. Akkor bizonyára célja van az Istennek azzal, hogy minket beleteremtett ebbe az anyagvilágba. 50, 60, 70, ki tudja hány esztendeig. Talán ezért adta a kezünket is. Azért, hogy ökölbe szorítsunk, és üssünk vele, hanem azért, hogy simogassunk. Isten nem azért adta a kezünket, hogy fegyvereket gyártsunk, hanem azért, hogy jót tegyünk a kezünkön keresztül is. És nem utolsó sorban azért is adta a jó Isten a kezünket, hogy összekulcsoljuk, hogy imádkozzunk. Gyakran mondogatjuk azt, hogy Isten tenyerén élve. Igen, a keresztény ember megvallja, hogy Isten tenyerén él. Persze, ha nem tudjuk, hogy ott vagyunk, akkor nem is élünk úgy, mintha ott lennénk. A kozló fiú példázatából tudjuk, hogy sokan vannak, akik nem tudják, hogy otthon vannak, hogy az Isten tenyerén élnek. Emlékezzünk vissza a tékozló fiú példázatában, amikor az idősebb testvér azt mondta, hogy apám, aztán nem adtál nekem egyetlen egy kecskét sem, hogy elmulathassam azt a barátaimmal. És az atya csöndesen csak ennyit szól a példázatban. Hát fiam, nem tudtad, hogy mindenem a tiéd. Sokszor nem vagyunk tisztában azzal, hogy minden a miénk, amit kaptunk, a talentumaink, de az ígéretek is a miénk. Ez jelenti, hogy még az örök élet is a miénk. Jézus az imádságra buzdít. Azért, hogy közelebb kerülhessünk ő hozzá. Aki imádkozik, az megtapasztalja az ő életének azt a stabilitását, amit aztán, hogyha egyszer megtapasztal az ember, akkor életre szóló következetességgel odafigyel az Istenre, és aztán követi a Mestert. Ez a stabilitás nem más, mint annak a tudása, hogy Isten örömre rendelt mindannyiunkat. Annak a tudása, hogy Isten mindent azért ad, hogy mi emelődjünk. Hogy Isten mindent azért ad, és mindent azért vesz el, hogy mi emelődjünk. Annak a tudása, hogy az az ember képes megállni a kísértések között, a nehézségek között, akinek van olyan reménysége, ami túlmutat a horizonton túl is. Ezek adják a Krisztus követő élet stabilitását. Aki mindenért hálát tud adni, az távlatokat lát, és ezért meglátja a dolgok fonákját is, belát a dolgok mögé. Az ilyen embert nem lehet egyszerűen átrázni, átvágni. Az ilyen ember, amikor szól, akkor a beszéde igen és nem. Nem lehet csőbe húzni, sarokba szorítani, mert távlatokban gondolkodik. És ha már közmondások, mondj egy mondatot, és megmondom, ki vagy. Imádkozz el egy kérést, és megmondom, ki vagy. Ki miért imádkozik, az számára a legfontosabb. Luther olyan szépen írja, akinek ami a legfontosabb, az irányítja az ő életét. És ami irányítja az ő életét, az ő Istene. A Mester imádságra buzdító szavait azért is érdemes megfontolni, mert amiért imádkozunk, azzá válunk. Amikor Jézus az imádságra biztat minket, akkor nem a mennyiségre, hanem a minőségre helyezi a hangsúlyt. Aki minőségi életet akar élni, az istenes értékekért imádkozik. Mert tudja, hogy Isten képűvé csak akkor válik, ha ezekért imádkozik. Aki pedig csak földi dolgokért könyörög, az nem veszi észre, hogy az imádságban mi mindent lehet kérni. Sokkal többet is, mint földi dolgokat. Ha Isten dicsősége csillog a tudatunkban, és ez az imádságban történik meg igazán, akkor mi magunk is szentülünk, és életünket istenesebben éljük. Nem is tudjuk hogyan. Tapasztaljuk, hogy az Isten országa történik közöttünk. Szavainkban, mosolyainkban, biztatásainkban, nem utolsó sorban hallgatásunkban. Minden mi kenyerünk, megléte, megszokott egzisztenciánk fenntarthatósága nem okoz aggodalmaskodást, ha naponta imádkozunk. A médiából zsákszámra áradhatnak ránk a reménytelenség szavai, a sok-sok szótüske, mégsem esünk kétségbe. És ami a nagyobb gondunk mindannyiunknak, a múltunk, a mulasztásaink, a vétkeink, a jelen gyötrő, régvolt bűnök deformáló ereje, ezekkel való küszködés, az imádságban ezek is megoldásra találnak, mert Isten bocsánatában békességet lelhetünk. Persze a kísértés madara holnap meg holnap után is elszáll majd fejünk felett, efelől ne legyen kétségünk. Amíg élünk, eladdig támadásnak vagyunk kitéve. A világban számtalan erő munkálkodik. Ezek megzavarhatják gondolatainkat, ítélőképességünket, és felélezhetik bennünk egyik pillanatról a másikra az önösség tüzét. Naponta Isten oltalmába ajánlani testünket, lelkünket, egész életünket, nem a jövőtől való aggodalomnak, hanem hitünk megvallásának a bizonyítéka. Annak, hogy jó nekünk itt lennünk az Isten boldogító közelségében. Mikor, ha nem a belső szobában, csöndben tapasztalhatnánk ezt meg. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed. Jól ismered gondolatainkat és kívánságainkat. Tisztíts meg minket minden hamisságtól és képmutatástól, hogy egyedül téged keressünk imádságainkkal, és embertársaink javát szolgáljuk jó cselekedeteinkkel az Úr Jézus Krisztus által. Amen.